Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. Hónapról hónapra szembesülnünk kell azzal, hogy milyen gyorsan is szalad az idő. Magunk mögött tudhatjuk már a telet, a tavaszt, és belefordultunk már az első nyári hónapba. Az idő tehát szalad, de ami biztos-e körforgásban az az, hogy minden hónap első kedjén itt, a Muravidéki Magyar Rádióban a Kertész Válaszol című műsorral jelentkezünk. Kertészünk, dr. Pálffy Dénes is itt van a stúdióban, és várja az önök kérdéseit, amit a műsor elkövetkezendő perceiben feltehetnek a rádió hullámhosszán, az 575-1718 és az 575-1719-es telefonszámokon. Külföldről hívva pedig még tárcsázni kell a 00386 kettes számokat is, és aztán már csak várni kell arra, hogy bekerüljenek az adásba. Köszöntöm kertészünket is, Dénes a mondás szerint májusi eső aranyat ér. Nem tudom, hogy szól-e a fáma a júniusiról, főleg az olyanról, mint amilyet e hétvégén kaptunk. Nálunk ugyan nem hivatalos mérő szerint, de 58 mm csapadékot kaptunk a hétvégén, és sajnos jeget is, ami meglátszik a kiskertekben, a tökben, a burgonyákban, és néhol a szőlőben is. Korán ránk köszöntött tehát a jeges időszak, beszéljünk ezért arról, hogy ilyen esetben mi a teendő, mit tud ajánlani azoknak, ahol látható nyomokat hagyott a vihar. Sajnos még nagyon a nyár elején vagyunk, sokszor fogjuk az eget kémlelni, úgy hiszem.
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és Klárikát, műsorvezetőnket. Igen, különös időszaka ez az esztendőnek, és ha azt kérdezte Klárika, hogy a májusi eső aranyat ér, a júniusi is ére azt, hát ha megkésett a májusi, akkor feltétlen a júniusi az aranyat érő, mert bármennyire is sokaljuk a vizet, a talaj mérrétegei általában még mindig szomjasak, tehát nagyon ki van ürülve. Csak ugye ezekből a nyári záporokból, különösen a mi dimbes-dombos területeinken nagyon kevés húzódik a mérrétegbe, hiszen olyan gyors záporok vannak, hogy a felszín gyorsan eltömődik, és lefolyik a területről a víz. Különös eseteknek lehetünk tanúi, például szombaton egyik település Zalába, északi végén sárlavina, déli végén ragyogó napsütés. Bak. Fantasztikus. Ugye szórványosak ezek az esők, tehát nem általánosak, de azért lehet azt mondani, hogy a gazdasági növények zömének a vízellátását a csapadék most biztosítja, még ha nem is teljes egyenletességgel, de kihagyott területek szinte nincsenek. Sokkal nagyobb probléma, amikor azt mondjuk, hogy magja is van a víznek, eső mellett a jég, és általában ezzel szokott indulni, és a kártétele természetes a jégnek, sok mindentől függ, de az egyik ilyen függő tényező, hogy mekkora méretű a jég, szárazon esik-e vagy bővízzel, mert általában szárazon indul, de aztán utána vízzel keveredve kevesebb vagy kisebb mértékű kárt tud okozni. A jelenlegi kétszer volt nekünk is jegünk, most ezzel az utolsó özönvízzel, a vasárnapi valamikor nálunk 41 mm volt, de nem lehet azt mondani, hogy ez olyan lezudult vízmennyiség volt. Ez egy olyan 3/4 óra alatt azt lehet mondani, hogy nálunk szép csendbe esett. Viszont engem a szomszéd településen ért, és ott még özönvízszerűen jött, enyhe lejtős területre a szőlőbe árkotásot gyorsan, az erózió úgy hozta le a talajt, és hetés jellágazónál már alig tudtam átgázolni a vizes iszapon, annyit hozott le a domboldalakról. A jégverés ellen ugye gazdagabb országokba értékesebb kultúrát részben most már azért nálunk is jéghálóval védenek. Ami rendkívüli költség, de ha például Ausztriát nézzük, Steiermarkot, a alma egyik hazáját, ugye az intenzív alma termesztésnek egyik hazáját, akkor ott a szabály az, hogy addig nem ültethetnek fát, míg a jégháló nem áll, teljes dán berendezésével. Mert gyakori a jég. De ahol nem állandó, hanem csak szorványos a jégverés, hát ott általában még a biztosítást is megszokták a termelők spórolni, nemhogy a jéghálót megspórolják. De vannak például országok, jelentős, élenjáró almatermelő ország, mint például Hollandia, ott nincs jégháló. Hát ez engem is meglepett első alkalommal, mikor panaszkodtak a termelők, hogy kétszer volt jegük. Tehát mondom, miért nincs jégháló? Mert nem bírja az alma el azt az árnyékolást a holland fényviszonyok mellett, amit okoz a jégháló, tehát ezért nem használhatnak. Gyümölcs, ha károsodik a jég által, tehát ütésnyomok, nem beszélve sebzésről, ugye, mert hát az előbb-utóbb monília egyéb betegség következtében lehullik a fáról, lepusztul, de amikor csak ütésnyomok vannak az almán, körtén, egyéb gyümölcsön, hát ugye ezek csak ipari célra, legfeljebb ipari célra használhatók, tehát mindenhogy kár. Hogy a fát aztán milyen mértékben éri a kár, sajnos erre is sok példa van, hogy sok esetben még a kérgét is hántja, sebzi a jég, mert olyan méretű jegek esnek, de szerencsére azért ez nem gyakori. A fagy ugye a következő, amivel tulajdonképpen kezdődött ez a idei szezonunk, a 3-6 fokos mínusz, ami a gyümölcsnek, főleg a alacsonyabban fekvő területeken a gyümölcsnek 90%-át elvitte, a szőlő jelentősen károsodott, és úgy tudom, hogy Szlovéniában külön figyelmet fordítottak arra, hogy a termelőket tájékoztassák, hogy ilyen fagykár esetén egyáltalán mi a következő teendő, hogy a tőke életbe maradjon, készülhessen a következő termő évre, mert a főrügyekből keletkezett hajtások lefagytak, legtöbb esetben a mellékrügyekből keletkezett hajtások is. Tehát a szőlő újrahajtása, regenerálódása rejtett rügyekből történik. Szerencsére megtörtént. De ez azt jelenti, hogy különösen szálveszős művelés esetén a tőke fején számtalan hajtás jött, amit mind nem hagyhatunk meg, ezt meg kell válogatni zöld munkával, de egy kicsit lazábban válogatunk, mint más években, amikor a tőkefejen 2-3, maximum 4 hajtást hagytunk, hogy legyen tartaléka a kétfelé húzott szálveszőnek egy-egy. Most ez pótolja a lombot a tőkénél. Ha nem lesz elegendő lomb a tőkénél, akkor legyengül a tőke, és ha csak pár hajtást hagyunk a normál évnek megfelelően, évjáratnak megfelelően a tőkefejen, akkor olyan erőteljes hajtások képződnek, amik nem érnek be rendesen, lehajtásra alkalmatlanok lesznek, mert törékenyek lesznek, nem lesz kellő a rügydifferenciálódás, tehát számtalan probléma következik ebből. Következhet. Ezért több hajtást, legalább 6-7-8 hajtást hagyjunk tőkefejen, ha ez zsufoltnak is látszik, mert ebből következik aztán a másik probléma, hogy ugyan termés minimális lesz, vagy alig lesz, de a növényvédelemre sokkal nagyobb gondot kell fordítanunk, mint talán termőszőlő esetében, mert ezek a zsenge hajtások érzékenyek lesznek a betegségekre, a kártevőkre, tehát rendszeres védelmet igényel. Ahhoz, hogy őszre kellően beérhessen veszővé, ne legyen fagyérzékeny, vagyis megfelelő biológiai alap képződjön a következő évi terméshez.
Már csak ezért is fontos tehát, hogy a jégnek árosítsa.
Igen.
Adott esetben most akkor a szőlő levél felületét, de mondjuk, hogyha vissza kicsit térjünk vissza a jégesőre. Jó, most apró szemű volt, maximum kukorica szemnagyságot mondhatom.
Borsót,
inkább, igen. Ja. Tehát, és az is elég
sok
vízzel jött, de ilyenkor, mikor meglugatja, tehát kevésbé lugatja meg így a levélfelületet. Hol az a határ, amikor valóban azt mondja az ember, hogy rögtön ragadjuk meg a permetező puttonyt és indulás, védekezni kell, vagy pedig arányaiba mekkora kárt kell okoznia?
Na most ugye, ez így pontos, hogy külön nézzük a lomb kártételét, vagy károsulását. Szót ejtettem a hajtás sebzéséről, ha azt károsítja, mert ha csak megüti, az nem probléma, illetve kisebb probléma. Ha viszont felsebzi, ez már nagyobb probléma. De a legnagyobb probléma természetes az, amikor már bogyós fürtöket csap a jég, hát az a látvány, az valami szörnyű. Volt egy főszabály eleinknél, hogy jégverés után akár a levélsebzés, akár a hajtássebzés vagy fürtsebzésnél rezes permetezés. Ez a szabály akkor keletkezett, amikor nem volt más, csak réz és kén. Ma viszont, mivel a réz sejtméreg, a szabaddá vált sejtek, szövetek a réz hatására tovább károsodnak, ezért nem célszerű a jégvert szőlőt rézzel permetezni, hanem szürke rothadás elleni készítményekkel célszerű permetezni, vagy ha nem ezzel permetezünk, akkor egyéb szerves anyaggal, például ditánnal. Mert ezek teszik a sebeket, ezek fertőtlenítik, és a gyógyulást elősegítik.
A kiskertben kicsit kapott a paradicsom, uborka, tökfélék, ezeket is most érdemes, most még úgysem éppen termőre fordult állapotban vannak, hanem csak növekedőben, tehát érdemes ilyenkor kezelni?
Na most ugye a tököt, hát most ott a peronospora lesz, ugye, egy, illetve a lisztharmat is aztán mellette, lesz ott több gombabetegség is, amik sebzés esetén hát jobban el tudnak szaporodni, és nagyobb kárt tudnak okozni, mint ha nincs sebzett növény. Paradicsom esetében a fitoftóra, ugye a paradicsomvész, burgonyavész a nagy probléma, ott célszerű minél előbb jégverés után permetezni, ott is elsősorban szerves hatóanyag készítményekkel, vagy részhidroxiddal, például sampionnal. Ez a legjobb védelem ilyen esetben. Szőlő esetében, visszatérve egy pillanatra még a szőlőre, ugye, amikor a támberendezés utolsó páros vezetékét eléri a hajtás, vagy elhaladja a hajtás 20-30-50 centivel, akkor általában vissza szokták vágni a hajtásokat. Na most ennek régen ilyen naptárhoz kötött időpontja volt, hogy Péter Pál, ugye, kánikula egyéb kezdete, hogy addig azért ne, lehet addig végezzük el ezt a hajtáskurtítást, rövidítést. Én most a lombfelület növelése érdekében inkább arra szeretném biztatni a termelőket, hogy ne vágják vissza a hajtásokat, inkább a felső két vezetéken vezessék el viszintesen, minél hosszabban nőjön a hajtás, minél több levél legyen, mert ez visszadolgozik a fás részekre, gyökérre, törzsre, és természetes a megmaradó hajtásaim a jövő évvel lesz termő alap, mint vessző, ennek is előnyös a fejlődéséhez és a rügydifferenciálódáshoz. A védelem természetes, itt is fontos, hogy a fiatal hajtások leveleit védjük rendszeresen gombabetegségek ellen, időjárástól függően, természetes, de ha visszavágjuk a hajtást, a hónaj hajtásnál, ami az utolsó két-három rügyből ugye kihajt, kifakad, azt is vagy rendszeresen vissza kell kurtítani, vagy rendszeresen védeni. Tehát gyakorlatilag itt nem veszítünk, úgymond, se időt, se pénzt, de előnyös a növény számára a elvezetése a hajtásoknak, mert ez még, ha egy későbbi jégverés lehet, még egy védelmet is biztosíthat, ha függőlegesen esik a jég, mert sajnos ugye viharos széllel olyan ferde jégeső is van,
ami most azt, is nagyon ferdén,
azt oldalba kapja a növényt, tehát ott ennek nincs jelentősége, de ha függőleges, akkor van jelentősége. Ez az esztendő az eddigiek alapján kevés termést ígér, több munkát és több költséget.
Hát ez nem éppen jó előrejelzés a szakembertől, kedves hallgatóink. Még egyszer elmondom a telefonszámokat. 575-17-18, 575-17-19-es számok. Ezeken a számokon hívhatnak és kérdezhetnek a szakembertől. Mi ugyanitt beszélgetünk, de ez nem biztos, hogy pontosan ugyanaz, amit a kedves hallgató szeretne hallani, úgyhogy tegyenek föl kérdést a szakemberhez, intézzenek kérdést a szakemberhez. Amíg nem csörög a telefon, akkor inkább beszélgessünk arról, hogy itt a műsor előtt kicsit beszélgettünk a raselhálókról, arról, hogy az utóbbi időben egyre több helyen lehet látni a kertekben fólia védelmére, a kint lévő, kiskertben lévő különböző növények védelmére, most ez, hogy árnyékolásra szolgál, vagy időnként még akár jégvédelemre is. Mi erről a véleménye?
És még egy harmadikat is hozzáteszek, hogy a nem éppen olcsó fólia védelmére, élettartamának növelésébe is besegít természetes raselháló, de itt egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni, a növényfény igényét. Mert egy uborka elviseli a raselhálót, egy paradicsom is elviseli a raselhálót, de egy paprika már nehezebben. Tehát az már nyurgul, az már nem hoz olyan termést, mint amikor teljes fény éri, mert a paprika a termesztett zöldségféleink közül a legfényigényesebb. És egyben hőigényes is természetes. Na most ne számoljuk az évtizedeket, hogy mióta termesztünk, hajtatunk paprikát fólia alatt, soha nem volt raselháló a fólián. Igaz, változó volt az élettartama a fóliának, a tartós, úgynevezett tartós fóliának, de volt 5 évig is fólia a vázon, aluvázon, és minden betekerés vagy festés nélkül. Tehát
akkor ettől a gyártótól szeretnék én is egy fóliát.
Igen, valóban, szóval ez egy nagyon fontos dolog. Viszont a raselháló esetében, mondom, paprikánál semmi esetre sem.
Tehát akkor úgy kell kialakítani a kiskertbe a növényi sorrendet, hogy a raselháló alá a paprika ne kerüljön
így
be,
van,
az összes többi meg akkor
kerülhet. Egyszer volt raselháló, azért, ha pontos akarok lenni, fólia vázon nálunk, 30 méter hosszan a 120 méter hosszú fóliából, ami alatt rózsahajtatás folyt. Rózsa igényelte, ugye, mert ég a levél is, és ég a szirom is, a virágszirom. És a véletlen úgy hozta, hogy rajt maradt ez novemberig, és az első 30 centis hó nem csúszott le a fóliáról, hanem azt a 30 méter hosszúságot, aluvázat úgy görbítette össze, hogy két kis alagút lett belőle, mert középen földig hajolt az. Úgyhogy nekem a raselhálóról ezek az emlékeim vannak.
Akkor ezek nem éppen a legjobbak.
Nem,
de
bizony.
Hát azért a nap, az égető nap ellen tud védeni. Azért az utóbbi pár évben elég kellemetlen nyaraink vannak.
Igen. Na most ugye jégháló és raselháló többször szóba került. Jelentős költség árkülönbség van ugye a kettő között. Természetes élettartamban is jelentős különbség van. Hiszen más a teherbírása a jéghálónak. Kisebb az árnyék hatása, stb. De költség kimélés érdekében üvegháznál én a legolcsóbb árnyékoló módszert használom, ez pedig a agyag áztatásával készült lé, amit szépen fellocsolok a üvegház tetejére, és ez az árnyékoló hatást tökéletesen elvégzi. Amikor nem kell árnyékolni, mert automata ez a rendszer, ugye víz lemossa, mert jön a felhő első, és utána nincs árnyékolás, de újra pótolni kell természetesen ezt a locsolást. Van, ahol ezt mésszel végzik, hát ugye az tartós, tehát én soha nem csináltam mésszel, csak jó zalai agyaggal, ami még egy zápor eső után is ad némi védelmet, mert a fényáteresztő képessége, ahol érte az agyagoldat, ezek a fóliát, illetve az üveget, ott nem tudta úgy mosni az eső, hogy teljesen átlátszó lenne, tehát némi fényvisszafogó hatása akkor is van. Előttem van egy különös kollekció.
Igen, amit sikerült begyűjteni hát ez, kollégáktól, ez, ismerősöktől.
Igen.
Különböző levelek vannak Dénes előtt, amiről majd elmondja, hogy mi mindent lát rajtuk.
Nagyon köszönöm ezt a kollekciót, mert ez egy olyan gyűjtemény, amit az egyetemen elfogadnának, akár kortani vagy rovartani gyűjteménynek. Hát ugye, amiből a legtöbb van, ez alma levél, és ezen szép, színes, piros hólyag. Ez ugye az alma levél pirosító levéltetőnek a kártétele, illetve...
És ez nagyon sok helyen látszik az idei évben.
Igen. Na most ugye, ez az, amire én azt mondom az almánál is, mert a szőlőn is van egy hasonló dolog, hogy ez szépséghiba. Ugyanis az első korai leveleken jelenik csak meg ez a levéltetű tünet, mert ez a levéltetű faj aztán elvándorol gyomnövényekre, dudvás gyomnövényekre, és csak a következő tavaszon jelenik meg újra az almánál.
De miért okozta, hogy az idejében nagyon sok fajtánál lehet látni, tehát rengetegnél?
Mert két dolog lehet itt közben. Ez egyrészt ugye a múlt év kedvező volt a levéltetvek számára, tehát nagyobb mennyiség tudott áttelelni, tojás alakban telelát. A másik dolog, hogy a lemosó permetezés nem mindenhol történhetett meg hatékonyan, és ezért is van ez a több tünet.
Igen, majd innen folytatjuk. Van egy kérdező a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Nagyon is te, jó napot!
Magának is, Erzsike!
No hát kérem, barack az alig van. Nem mondok ezzel újdonságot, viszont levél rengeteg.
Melyik
kérdeztem, hogy meg lehet-e ritkítani.
Melyik barackról beszélünk, barack? A kopaszról vagy a szőrösről?
Szőrös.
Igen, tehát őszi barack.
Őszi barack.
Igen.
Meghallgatom a választ a rádióban, jó? Mert most csak egyelőre
tehát még egyszer...
Illetve még annyi, hogy az időjárás csak olyan, amilyet a bolygómérnökség csinál nekünk, ugye. Köszönöm szépen. További szép napot önöknek.
Mi köszönjük a kérdést, viszont kívánunk minden jót.
Meg lehet-e ritkítani a leveleket? Valószínűleg nagyon erősen hajta.
Isten őriz. Leveleket eltávolítani őszi barackról, de egyetlen növényről se célszerű, kivéve a szőlő fürtöket takaró érés
vagy
előtti.
Vagy pedig lehet, hogy gondolta a hajtásra.
Erről van szó. Nem. Hajtás visszakurtításra és a válogatásra. Tehát Erzsike, intenzív meccés hatására az őszi baracknál ugye nagyon intenzív hajtás növekedés, azt majdnem azt mondom, burjánzás indul meg. Ezt célszerű megritkítani letépéssel. Nem ollóval, hanem kézzel, letépéssel. Ugyanis ollóval az alapi rügyek ott maradnak a fán, és a következő hajtás még bokrosabb lesz, mintha nem történt volna ott semmi. Ha viszont úgy tépjük le ezeket a hajtásokat, és ez nem csak az őszi barackra vonatkozik, ez a körtére, almára, szilvára, tehát minden gyümölcs fánkra vonatkozik, akkor az alapi rügyeket is eltávolítjuk, tehát ahol egyszer ezt a zöldhajtást eltávolítottuk, ott újra zöldhajtás nem keletkezik. Tehát az őszi barack fényigényes, nem véletlen a katlan alakú korona, ugye, hogy minél jobban érje a fény az egész felületet és a gyümölcsöt, ezért ez a hajtás ritkítás, ez nagyon fontos. A másik, a hajtások visszacsipése, úgynevezett pincérozása a hajtásoknak, pedig július végétől célszerű, igaz, néha a barackmoly besegít nekünk ebbe, mert ugye a hajtás végét fertőzi, és akkor az visszacsipi a hajtást idézőjelbe, de ne bízzuk ezt az őszi, a barackmolyra, végezzük el ezt magunk. És a következő legtöbbször a probléma az őszi baracknál. Későn indul meg a rügy differenciálódás, termőrügyek, virágrügyek képződése, és csak a hajtás, illetve a vessző felső részén, felső egyharmadába történik meg. Tehát ahhoz, hogy a tövi rész is berakódjon termőrüggyel, virágrüggyel, ott a visszacsipés ezt szolgálja. Július vége, mert augusztus a rügy differenciálódás időszaka. Az előbbihez még annyit pontosításként hozzá kell tennem, hogy a hajtások eltávolítása általában akkor a legcélszerűbb, amikor a fajták leértek. Mert ugye vannak június közepi végi érésű fajták, tehát ezt vegyük figyelembe. A hajtás visszavágása, visszacsipése pedig egyértelműen július végéig utolsó dekádjába történjen meg. Ennyit tudok a kérdésére válaszolni.
Akkor térjünk vissza a levél tehát, kollekcióhoz.
Tehát a kollekciónak ugye itt a legtöbbje ez a levélpirosító levéltető. Tehát azt mondtam, szépséghiba, első tavaszi leveleken jelenik meg, az idén ugye a nagyobb átterelő tojás szám miatt feltűnő volt ez a dolog. Védekezni fölösleges ellene, mert a későbbi leveleket nem károsítja. Elvándorol gyomokra, ott él tovább, aztán majd következő ősszel már visszatérnek a nőstények a fára, de ott már csak a tojásrakás céljából. A zöld levéltető almánál ugye az annyival más, eltérő, hogy az nem csak a levélen, hanem a hajtáson is vastagon jelenhet meg, a hajtás torzítja, vírus terjeszt egyéb, de ott elszíneződése nincs a leveleknek. Kalandosodás, torzulás van, de elszíneződés nincs.
Akkor ez a fajta kevesebb kárt okoz?
Gyakorlatilag ez nem okoz kárt, mert ha most megnézzük például egy ilyen levelet, hány százaléka az, ami kiesett a asszimilációból?
Hát olyan egy tizede.
Hát legfeljebb, ugye. Nagyon kevés. A többi levél megmaradt éppen, tehát az asszimilációs tevékenységet tudja folytatni. A szőlő esetében is van egy ilyen korai, nem tetünk, hanem atkánk, ez a szőlőlevél gubacsatka. És mert itt van egy nagyon parányi kis fiatal levél szőlőből, amin gubacsok vannak, de ez nem az atka okozta kártétel, hanem ez a filoxéra okozta kártétel.
Igen, ám, de ezek oltott dolgok. Akkor hogy kerül rá?
Ez azt jelenti, hogy az alany gyökerén, tehát a fa, szőlő alany gyökerén él a filoxéra, de érdemi kárt nem tud okozni. Hogy levélen mikor jelenik meg, ez most egy nagyon korai megjelenés. Általában két időszak az, amikor a levélen megjelenik a filoxéra, az egyik a nagyon száraz, meleg talaj, akkor nem bírja sokáig a filoxéra gyökérnél, hanem vándorol föl a levélre. A másik pedig a nagyon sok csapadék, amikor fulladásossá válik a talaj, kiszorítja a víz a levegőt.
Na ez most idén váltakozott.
Igen, igen, ez se bírja a filoxéra, ezért igyekszik a bőrét, a nemzedékét menteni, és jön a levélre. Hát ugye elvileg ez nálunk karanténkártevő volt, Már nem az. Termőszőlőnél a védekezés abszolút fölösleges, értelmetlen. Alany termelésnél ott fontos, mert jelentősen ez a sok gubacs, ami szinte összeolvad a végén, repedezik a levél, ez jelentős asszimilációs veszteség, és a alanytermelésnél, amikor ugye több méter hosszú hajtásokat kell nevelni, és annak jól beérni, hogy megfelelően lehessen használni oltáshoz, ott célszerű a védekezés. Visszatérve a másik atkára, a gubacs atkára, szintén a szőlő első két-három levelén jelenik meg. Levélszínén ugye hólyagos kipuposodást, dudorodást idéz elő, a levél fonáki részén pedig ilyen nemezes, szöszös bevonat található, ami attól függ, hogy milyen korú ez a bevonat, a fehér halványsárgától a barnáig színeződik, és amíg fehér, gyakran összetévesztik a peronospóra kivirágzással, szó sincs erről, tehát itt a gubacsatkáról van szó. Ez is elvándorol a szőlőről az első tavaszi egy-két levél fertőzése után, viszont ez visszajön ősszel. Augusztusba, különösen kellemes csapadékos időbe az új hajtások levelein újra megtaláljuk a tüneteit. Ennek ellenére ez ellen nem védekezünk. A szőlő levélatka ellen viszont annál inkább. Van itt még olyan almalevél, amin a zöld levéltetű kártétele látszik, tehát deformált levél, szívásfoltok. Ugye ez szemmel látható, a maga az állat, és ez ellen aránylag egyszerű a védekezés, például pirimorral, rövid hatásidejű, semmi gondot nem okoz. Aztán van itt cseresznye levél, pár lukas, szép nagy lukak vannak rajt, mindkét levélen, hát ugye, hogy ezt valami araszoló hernyó, vagy mi okozhatta így a levél alapján, ezt nehéz eldönteni, de nagy valószínűséggel araszoló hernyók okozták. Ez ellen se kell különösebben védekezni, mert annyira jelentéktelen, hogy itt-ott beleharap a levélbe egy-egy jószág, hogy ez ellen nem érdemes permetezőt fogni, és főleg növényvédőszert felhasználni. Ez itt a kollekciónak a teljessége, de van itt még egy írisz levél, aminek az alsó részén a levélnek még jégverés nyomai, ütés nyomai is látszanak, illetve besüppedő foltok a levélen, viszont a levél hegye felé már ezekből a besüppedő foltokból a rozsdaspóra szóródik, tehát ez egy rozsdabetegség, ami ha kereskedelmi célú az írisz termesztése, és fontos minden négyzetcentiméter asszimiláló levél a szebb virágok kifejlődéséhez, résztartalmú készítményekkel védekezünk rozsda ellen, mint általában rozsda más növényeknél is, de ha már egy más növényt említettem, akkor erre tudom, hogy itt Szlovéniában is egyre többen termesztenek tüskementes szedret. A tüskementes szedernek egyik jelentős kórokozója a rozsda, ami nem csak a levélen jelenik meg, hanem a hajtásokon is kidudorodások formájában, amikor aztán a kórokozónak kifejlődnek a spórái, akkor felszakad ez a kidudorodás, és a narancssárga színű spóra tömeg látszik ott a felületen. Tehát ez ellen is résztartalmú készítményekkel célszerű védekezni. Mert a másik betegsége a veszőfoltosság, ami sokkal komolyabb betegsége, legkomolyabb betegsége a tüskemente szedernek, mert ez a folt a kórokozó terjedése kártétele következtében képes átölelni teljesen a termő szárat, és lehervad, akkor elhervad a termőszár, és természetesen teljes termés kiesést idézhet elő. Két-háromszori rezes permetezés, és tavasszal rezes lemosó permetezés nagyon fontos ezen a kórokozó ellen, mint védelem.
Tehát végignéztük a levélkollekciónkat, és akkor kiderült, hogy ezek ellen azért, hál' Istennek, nagyobb részt nem kell drasztikusan így van. Beavatkozni, de van egy valami itt ezen a szőlőtermesztő vidéken, amire ebben a hónapban igencsak kell figyelni.
Bizony.
Ez pedig egy kártevő, ami nem olyan régen jelent meg, de óriási bajokat tud okozni. Hogyan ismerhető föl ennek a kártevőnek a jelenléte? Miért fontos, hogy védekezzünk ellene? És ez pedig a kabóca.
Igen. Az amerikai szőlő kabóca, ami ugye 57 óta van Európába.
De szerencsére nem ilyen gyorsan talált mi hozzánk.
Franciaországban jelent meg először, és ugye aránylag ez az eltelt időszak, hát egy hosszú idő, és Magyarországon 3-4 éve, de itt Szlovéniában már 6-7 éve, ugye, hogy megtalálták a kártételt, és magát a 49-ben jelent meg Franciaországban először. Tehát magát a kártételt az a szembetűnő, ugyanis fehér szőlőfajtákon a fertőzés következménye aranyszínű elsárgulása a leveleknek, a hajtásoknak. Kék szőlő esetében pedig bordó elszíneződés van, tehát feltűnő, messziről feltűnő maga tünet, amit ugye egy mikoplazma okoz, tehát nem gomba, nem vírus, hanem a kettő közti átmenetet képviseli ez a mikoplazma. Nem tudok sok biztatót mondani ezzel kapcsolatban, de talán valamit mégis. A saszla, termesztett saszláink 90%-ában megtalálható a mikoplazma. És hála Isten, azért terem a saszla, és termesztésből nem kopik ki, de ha nem kap kellő tápanyagellátást a saszla, akkor úgy le tudja gyengíteni a tövet ez a mikoplazma, hogy valóban pár év alatt szinte eltűnik a termesztő helyről, mert úgy legyengíti a kórokozó. A kabóca elleni védekezés most június első dekádjától nagyon időszerű, és ugye ezt 7-10 naponként, de két hetenként feltétlen célszerű legalább 3-4 alkalommal megismételni. Nem lesz ez egy könnyű védekezés a szőlőtermesztésbe, de ha jobban belegondolunk, sajnos nem könnyű a peronoszpóra elleni védekezésre, vagy a lisztharmat elleni védekezésre, csak ezt már automatikusnak veszi a termelő, hogy igenis ezzel együtt kell élni. Sajnos így leszünk a kabóca által terjesztett mikoplazmával is, az aranyszínű színű sárgulással, hogy rendszeresen védekeznünk kell a szőlőbe a kabóca ellen. Na most ugye ahhoz, hogy jól tudjuk időzíteni a védekezést, a csapdázás egy támpont, hogy mikor jelenik meg a csapdázásnál annyi egyet szám, amikor már a védekezést valóban célszerű elvégezni. A hegyközségek, a növényvédő állomások be vannak rendelkezve, vagy rendezkedve ennek az előrejelzésével, ezt célszerű az előrejelzéshez igazítani, ezt a védekezést. Mert nem olcsó szerekről van szó, és nem mindegy, hogy hány permetezést lövünk el csak ugye semmibe, mert éppen akkor nincs a kártevőnek jelenléte, tehát ellene nem lesz hatásra védekezés.
De ott, ahol már veszélyeztetett a térség, tehát ahol megjelent, ott mindenképpen figyeljenek a gazdák arra, hogy ezt megtegyék.
Rendszeresen. Ezt sajnos rendszeresen kell tenni. Mert ugyan korábban jelentkezett a szőlőnél az eszka, a gutaütésszerű tünet, ami ugye több kórokozónak, gomba, vírus, baktériumnak együttes tevékenysége, de ahol már valóban megjelent nagyobb mértékben, mennyiségben, fertőzöttségben a kabóca, ott a kártételét, tehát a mikoplazma terjesztését súlyosabbnak ítélik, mint az eszkának a kártételét.
Hát sajnos lényeg az, hogy próbáljuk szőlőinket jó kondícióba tartani. Ez egy biztos fegyver lehet mind a betegségek, mind a kártevők elleni harcban. Lényeg az, hogy föltekintve az órára, ugyancsak egy kérdés érkezett a mai adásba, de sok mindenről beszélgettünk. De az órára nézve letelt a műsoridő, amit nekünk szántak. Ennyi kérdés és téma fért a mai adásba. Kertészünknek megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, válaszolt a hölgy kérdésére és az én kérdéseimre. Önöknek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hónap múlva jelentkezünk újra e műsorra. Addig is csendes, betegségmentes, szép időt kívánok önöknek.
Szép időt és sok türelmet mindahhoz, amit az időjárás és ennek következtében részben az időjárás viszontagságai, részben kártevő kórokozók okoznak, és legyen hozzá kellő mennyiségű pénzünk is, hogy hatásosan tudjuk védekezni. A viszonthallásra!
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol!